Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Nagy Tamás, ez pedig a brüsszeli hét 41. adása. Populista, nacionalista, euroszkeptikus. Nyugat-Európa leglátja az unió keleti tagállamaiban uralkodó politikát. Egyben aggodalommal figyeli azt is, hogy a lengyelek, a csehek, a szlovákok és a magyarok egyre kevésbé látják az Európai Unió előnyeit. Mai adásunkban ezt a jelenséget elemezzük szakértőinkkel, a július 1-én induló portugál soros elnökség kapcsán pedig megnézzük, hogy mi is a feladata fél évig az elnöki országnak. Műsorunk végén beszámolunk egy uniós jogsegély szolgálatról, ami már november óta működik Magyarországon. Tartsanak velem az elkövetkező szűk fél órában, először nézzük az elmúlt hét legfontosabb brüsszeli eseményeit, Gyévai Zoltántól, a Brux Info elemzőjétől.
Brüsszeli hét. Első kézből az unióról.
Kedd délután üléseztek az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszterei. A tanácsülésen jelen volt Joaquín Almunia, az Európai Unió pénzügyi biztosa is, és egyebek mellett terítékre került a Magyar Konvergencia Program is. Mi volt a véleményük a tárcavezetőknek a Konvergencia Programról?
Magyarország a pénzügyminisztériumi tanács megítélése szerint jó úton halad, továbbra is jó úton halad annak az előírt célnak a teljesítése felé, amely azt célozta meg, hogy 2009-re az előírt szintre, tehát a GDP arányosan 3% alá szorítsa le a kormány az államháztartásnak a hiányát.
Joaquín Almunia pénzügyi biztos hozzátette azt is, hogy ugyanakkor megvan a kockázata annak, hogy a költségvetési hiány nem csökken a célok teljesítéséhez szükséges ütemben. Ez mennyire vészjósló kijelentés?
Az igazság, hogy itt egy olyan formuláról van szó, ami szinte állandó kísérője a hasonló bizottsági és tanácsi dokumentumoknak. Hogy lehet mondani tulajdonképpen, hogy az Európai Bizottság és a maga a pénzügyminiszteri tanács is az egyik kezével dicsér, a másikkal viszont figyelmeztet, tehát felemeli a mutatóját. Itt tulajdonképpen erről van szó, hogy a bizonyos látható bizonytalanságok természetesen a magyar teljesítéssel kapcsolatban léteznek, például a költségvetési keretnek a tökéletesítésére hívja fel a figyelmet, vagy például a bérmegállapodásokra, amit a kormány kötött 2007. februárjában. Tehát az Európai Bizottság úgy ítéli meg, és igazából nyomás alá is helyez ilyenkor a kormányt, hogy bár az eddigi lépések azok a jó helyes irányban vannak, nem szabad egy pillanatra sem ellazulni, tovább kell haladni következetesen a program megvalósításával.
Az Európai Unió állam és kormányfőinek júniusi csúcs találkozóján ugye született egy megállapodás arról, hogy a majdani uniós alapszerződés részleteit egy kormányközi konferencia dolgozza ki. Ezt azonban az Európai Parlament is véleményezte. Hogyan áll a testülete ez a kérdéshez?
Az Európai Parlament, hogyha úgy tetszik, a leginkább azon intézmény közé tartozik, amelyek nagyon szerették a régi európai alkotmányt. Emlékeztetnék arra, hogy maga az alkotmányos szerződésnek a tervezetét is tulajdonképpen az Európai Parlamentben dolgozta ki annak idején a konvent. Ilyen szempontból az Európai Parlamentnek a véleménye, ami azért fontos és egy szükséges előfeltétele magának a kormányközi konferencia megkezdésének, tehát abból indul ki, hogy bár sajnál néhány olyan területet, ahol visszalépés történt, tehát az Európai Parlament, hogy teszik, nagyon alkotmánypárti volt. Ebből a szempontból az elégedettnek konstatálhatja azt a tényt, hogy a végleges szöveg nem nagyon tér el tőle. Ugyanakkor arra is felhívja az Európai Parlament a tagállamok figyelmét, ha úgy teszi, figyelmezteti őket, hogy amiben egyszer megállapodtak most júniusban, attól már ne táncoljanak vissza.
Az Európai Bizottság múlt szerdán terjesztette elő körülbelül egy évnyi vita után a szőlő és a bor ágazat reformtervezetét. Mik a legfőbb pontjai, mennyiben puhult fel ez az egy évvel ezelőtti változathoz képest?
Az egy év ezelőtti változat, ugye, ami még csak egy közlemény volt, és az Európai Bizottságnak tulajdonképpen az opcióit, a szándékait árult el, az egy elég radikális, piacorientált reformot feltételezett. Amiben természetesen, amit elsősorban maguk a bortermelő országok nehezményeztek, egyébként közöttük Magyarország is. Ha úgy tetszik, a végeredmény az látható, hogy bár megmaradt az elég radikális arcéle ennek a reformnak, ennek ellenére azért nyilvánvalóan azért, hogy a tagállamok támogatását megszerezze a reformnak, több helyen vissza is lépett, kicsit enyhített a reformnak a szigorán. Akkora a túltermelés borból jelenleg az Európai Unióban, hogy valahogy meg kell szabadulni a feleslegektől. Maga egyébként az egész reformra is rányomja a bélyegét, az a gondolat, és ez végigmegy az a gondolat, hogy az Európai Unió bor ágazatát, bortermelését versenyképessé kell tenni, hiszen évről évre rengeteg piachoz veszít elsősorban az olcsó és jó minőségi újvilági borokkal szemben. Ennek pedig az lenne az ára, hogy több korábbi piaci támogatást, ami egyébként túltermelésre ösztönözte a gazdákat, megszüntetnének. Ezek között van egy olyasmi is, ami egyébként a magyarok számára különösen fájó, nevezetesen az, hogy az Európai Bizottság azt javasolja az államoknak, hogy a jövőben ne lehessen cukor hozzáadásával növelni a borok alkohol tartalmát.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Július 1-től Portugália az Európai Unió soros elnöke. EU szótár rovatunkban megvizsgáljuk, hogy az elnöki országnak milyen feladatai vannak, és hogy számít-e, hogy az adott fél évben befolyásos ország vezeti-e az Európai Unió tanácsát. A részleteket Fóris Györgytől, a Brux Info szakértőjétől hallják.
A soros elnök ország nevéből adódóan elnököl mindent. Tehát például ebben a fél évben egy hét óta most az összes létező munkacsoportot portugál diplomaták vagy portugál szakemberekkel, hogy elnököljék. Ugyanez vonatkozik a miniszterek ülésére vagy a nagykövetek ülésére is. Ez azt is jelenti, hogy aki elnököl, annak az adott tagcsoport, munkacsoport, miniszteri ülés napirendjével teljesen tisztába kell lenni, a dossziét ismernie kell, és nem csak az, hogy aznap miről vitatkoznak, hanem mi az előzmény, esetleg sok-sok évre visszamenőleg.
Mekkora jelentősége van a soros elnöknek az olyan találkozókon, amit az Európai Unió folytat külső államokkal, például az Egyesült Államokkal, Oroszországgal vagy Kínával?
Hát egész egyszerűen az, hogy ő képviseli ilyenkor az ország. Tehát amikor az EU csúcsok vannak külső partnerekkel, akkor mindig jelen van az Európai Bizottság elnöke, ez egy adottság. De aki vele kézen fogva megjelenik, az másfelől a soros elnökség. Ha ez csúcs találkozó, tehát Putin, Bush vagy kínai elnök, akkor a soros elnökség kormányfője vagy államfője az, aki az adott helyzetben az Európai Unió színeit képviseli.
Az Európai Uniónak az érdekérvényesítő képességét befolyásolja az, hogy egy nagy befolyású vagy egy kisebb befolyású tagállam éppen a soros elnök, akár befelé, akár kifelé?
Kifelé egy picit számít, mert azért azt el kell ismerni, hogy nyilván Washingtonban, vagy Moszkvában, vagy Pekingben nagyobb respekttel néznek, hogyha a brit miniszterelnök állít be egyúttal EU kalappal is a fején, mint hogyha ez Luxemburg vagy Finnország. Jó lehet, most már megtanulták és megszokták, hogy ilyenkor Luxemburg meg Finnország is egy olyan európai mandátummal érkezik, ami mögött ott van Németország is, meg Franciaország is, tehát igenis komolyan kell tenni ezt. Ma már belement a köztudatba, ez nem volt mindig evidens. Befelé inkább az a jellemző, hogy azok a elnökségek az ügyesebbek és az eredményesebbek, amelyeket kis országok menedzselnek. Ez azért van, mert a nagy országok esetében, mivel nagy ország, sokkal több mindenben érdekelt. Egy nagy ország a mélytengeri halászattól a magashegyi kecsketenyészeten keresztül, az űrkutatáson át az amerikaiakkal folytatott stratégiai vitáig millió dologban érintve lehet. Luxemburg valószínűleg ezek közül csak nagyon kevésbe közvetlenül érintett, például egy mélyvízi halászatban biztosan nem. Ez azt is jelenti, hogy a tagországok közötti vitatémák nagy részénél nincs közvetlen érintettsége, tehát tényleg semleges brókerként, kompromisszumkeresőként és közvetítőként tud fellépni. És ezért általában azt lehet mondani, hogy a kisországok által levezényelt fél év során adott esetben könnyebben és hamarabb jutnak egyetértésre az országok sok-sok szaktémában, résztémában. Az igazán nagy politikai ügyeknél, mint most az előző fél évben volt az új szerződés ügye, persze van előnye annak, hogyha az egyúttal egy meghatározó súlyú nagy ország.
Ugye a soros elnök határozza meg a aktuális fél évnek a menetrendjét, amiről az Európai Tanács tárgyal, illetve ami egyáltalán napirendre kerülhet. Őt érheti bármilyen befolyás azzal kapcsolatban, hogy milyen témák kerüljenek terítékre, vagy ez egyértelműen csak az ő döntése?
Vegyes. Természetesen nincsen teljesen önjáró elnökség, ugyanis az Európai Unió természetében adódóan az ügyek többsége több fél évre átnyúlik. Úgyhogy az elnökség mindig azzal kezdődik, hogy először is megörökli a dossziék felét. Most például a portugál elnökség nem tudja kikerülni azt, hogy be kell fejeznie az új szerződés szövegezését, amit az előző elnökség elindított azzal, hogy a vitatott kérdés sarokpontokat már tisztázta, de a szerződést meg kell csinálni. A portugál elnökség nem tudja azt mondani, hogy nem akar foglalkozni. Nagyon sok esetben, és ez szaktörvényalkotásra is így van, felmerülhet az, hogy az előző elnökség elindította, a következő elnökségnek részben folytatnia kell. Amit a új elnökség megtehet, hogy az akár megörökölt, akár általa elképzelt új témát szerül, egyfajta prioritási sorrendet állít fel. És ez lehet, hogy nem ugyanaz lesz, mint az előző volt.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
most rövid hírek következnek az Inforádióban, majd folytatódik a brüsszeli hét azzal, hogy a nyugat-európai országok miért figyelik aggodalommal a kelet-európai politikai célokat.